Tehát visszamegyünk a törzsfejlődésben, de egész maga szinten végzik.
Nekem ez a szolgálati gépen itt volt egész éjszaka, úgyhogy nagyon fontos, hogy én nem zártunk be semmit lévén, úgyhogy ügyeljünk egymásra is.
Nem valaki berjen.
Kérdésem, hogy ez a kalapács mit célt szolgál. Tudom, hogy ütnek vele, de mikor, hogy megfelelő pillanatban én is.
Én fogok csapni.
Jaj, nekem.
Szabad csak két.
Igen, csak két csapát van.
1944-ben, amikor Ravasz püspök elküldte eleinket, akkor úgy hívtak bennünket Szolványban élő magyar református egyház. Aztán 57-ben, amikor Nyugat-Európára rápróbálta kényszeríteni az egyházügyi hivatal áldatlan politikáját, akkor Nyugat-Európa kivált és megalakult a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat.
Tehát ez akkor hol vagyok én jelenleg?
Hát Magyarországon.
Remélem, hogy nem magamon kívül. A helyet ezt nagyon jól ismerem, mert hála Isten többször volt alkalmam itt alaposan szaunázni ingyen. Nem kellett fizetnem érte semmit. Ez egy nagyon szép hely. Füred az ország egyik legszebb helye, sőt, talán a legszebb helye. Miért? Mert innen látszik legszebben Tihany.
Igen.
Ezzel szoktam a balatonfüredieket úgy csendesen simogatni. Ránézek, hogy mi is történik itt. 7 óra 30-kor, nem is kérdés.
Már fölkedtünk
6-kor. Nézem. Tudom, hogy én fekete püspök úrral
cseréltem. Igen.
Így, ja. Rendben. Tehát az a 9, 10, 30, az vagyunk mi most.
Igen. Ugye?
És miről vagyunk mi, azt is megnézzük, hogy biztos legyek benne. Krisztushoz tartozó keresztjén. No, ez az első, amin én mindig kiakadok. A keresztényen, meg a keresztjénen. Ugye így próbáljuk definiálni magunkat, hogy én nem keresztény vagyok, hanem keresztjén, akkor református atyafiaknak, bocsánat, apa, ez egy szexista kijelentés, és nem politikailag korrekt, mert atyalányokat is kellene egyből mondani, illetve nem valahogyan, tehát nem szólítják meg külön a hölgyeket. Tehát testvérek. Na, de ebből meg katolikus atyafiak csinálnak itt-ott problémát, mert nővérek. Most kedves nővéreim, kedves testvéreim, liebe Brüder und Schwestern, oder liebe Schwestern und Brüder. Ja? Hát szíves figyelmükbe ajánlanám a protestáns falu pázmánynak az isteni igazságra vezérlő kalauzát, amit nem protestánsoknak írt, hanem katolikusoknak, de keresztjének megajánlja. Tehát ez tulajdonképpen nyelvészeti kérdés, és a lényeg az, tudjuk nagyon jól, hogy nem a kereszthez van köze ennek, hanem Krisztushoz, a Christianus, és ez különböző módon torzul a nyelv fejlődés során. Teljesen mindegy, hogy hogyan hívnak bennünket. Teljesen mindegy. Mindegy? Nem. Mindegy? Mindegy. Kik vagyunk? És hova megyünk? Én bencés szerzetes vagyok, ides Tova 60 éve. Most lesz augusztus 6-án az évfordulója annak, hogy 60 éve vagyok bencés, és a Miklós keresztnevem helyett a Richard szerzetesi nevet használom, amiből nem sok, vagy nem kevés bonyodalom adódott közbe-közbe, mert az egyik a szerepelt az igazolványba, a másik nem. Aztán volt olyan tanúsítványom, hogy a Korzenszky Richard született ekkor, anyja neve ez is ez, stb. Azonos a Korzenszky Miklóssal, született ekkor is ekkor, anyja neve ez és ez. Tehát, hogy én saját magammal azonos vagyok. Egyébként ez egyáltalán nem lényegtelen. Az vagyok-e, aminek mondják. Életemnek volt egy nagyon keserves éve. Ilyen Bencés szerzetes 1959-ben, hát úgy léphettem be a rendbe, hogy semmi más lehetőségünk nem volt, mint a megzsugorított Bencés rendben az iskola szolgálata. Se lelki pásztori, semmi. Magyar-orosz szakos voltam. Még mielőtt bárki ebből problémát csinálna, hadd mondjak el egy történetet. Mária Cell, magyarok, magyar keresztények, főleg magyar, illetve Kárpát-medencei katolikusok, sőt, monarhiabéli katolikusok számára jelen zarándok hely. Szüleimmel teljesen inkognitóba járok arra, és az előjáróval véletlenül összefutottam, és ő meghívott bennünket ebédre. Az ebédnél volt még egy-két vendég, volt egy emigráns, nem tudom, ezt a szót használják-e még, minden esetre határon kívül élt, öreg, vagy idős, koros, tekintélyes, szerzetes nővér apáca. Szabad kérdeznem, hogy a főtisztelendő úr mit tanít? Mondom én, magyart és oroszt. Mire fölállt? Visított egy nagyot. Kommunistával nem vagyok hajlandó egy asztalhoz ülni, kiment, ránk csapta az ajtót. Szóval, meglehetősen furcsa világ volt az, ugye, aki úgy gondolta, aki oroszt tanított, az mi más lehetett, mint kommunista. Ez kötelező volt Magyarországon, minden iskolában, az egyházi iskolákban is az orosz tanítás. Egyébként egyáltalán nem bántam meg, hogy orosz szakos lettem, mert így ismerkedtem meg az ószláv nyelvvel, máshogy nem lett volna erre lehetőségem, és a keleti kereszténységgel is. Olyannyira, hogy például ügynöki jelentésekben szerepelek a következőképpen, hogy a pannonhalmi bencések Szovjetunióbeli misszióra készülnek, és ennek egyik bizonyítéka, tessék figyelni a logikát, hogy Korzenszky Richard lefordította oroszból magyarra Gogolnak az Elmélkedések az isteni liturgiáról című könyvét. Hát nem az kellett volna, hogyha valóban misszióra készülünk, hogy valamit magyarról fordítok oroszra. De nem, oroszról magyarra lefordította, és ez szerepel egy jeles protestáns teológussal folytatott beszélgetésemről készített följegyzésben, és hát, nagy meglepetéssel, és azt mondom, hogy megelégedéssel vettem tudomásul, hogy úgy látszik, hogy az, amivel foglalkozom, az fontos. Igen, mert egy másik jelentésben, hogy élet célja, szívügye az ökumenizmus. Hát, hogyha ezt ők írják, én így nem fogalmaztam meg soha, de igenis, szívügyem az, hogy mi, akik magunkat kereszténynek mondjuk, tényleg legyünk keresztények. No, életemnek volt egy keserves éve, ezzel kezdtem, és volt egy kis kitérő. 1968-ban kezdtem tanítani Győrben, a Bencés gimnáziumban, és diakotoni nevelő tanár is voltam, és ugye a fiatal ember mit csinál? Szolidáris természetesen a fiatal diákokkal, akikhez egész közel van, és mi az, amit a leginkább bírál, kritizál egy diák? Nem az iskolai óra minőségét, hanem a diák otthoni kosztot. És én pedig melléjük álltam, hogy ez moslék. ez nem embernek való. Így ezzel nem lehet etetni fiatalokat. Előjáróim nagyon bölcsek voltak, és azt mondták, ha olyan nagy a szád, lehet, hogy nem szád mondtak, hanem egyszerűen olyan nagy a pofád, pofáztam, ha olyan nagy, akkor a következő évtől te vagy felelős az élelmezését. Élelmezés vezető lettem, meg tudtam különböztetni a pirított kenyeret meg a zsömlét, a lágy tojást meg a rántottát, a levest meg a főzeléket, de azt már nem mindig. Ez volt minden, de tudjuk nagyon jól, hogy az élet valahol a végén, végeken zajlik, a legalján, ott, ahol az emberek élnek. És voltak hozzáértő szakácsnénik, akik megfőzték, megsütötték azt, amit kell, akkor, amikor kell, és úgy, ahogyan kell. Na de voltak ilyen szép kartonok. Ekkorák ilyen A5-ös kartonok, vagy talán A5-ös méretűek voltak, és hasábok 50-re, 100-ra, 150-re, 200-ra, 300-ra főzünk, akkor cukorból, lisztből, mágból, tejből, húsból, ki tudja miből, ennyi meg ennyi kell. Bizonyos dolgok pirossal alá voltak húzva. Hát engem nagyon izgatott a dolog, nem az, hogy hogyan főzünk, hanem hogy miért van pirossal aláhúzva. Árulják már el nekem. Tudja, tanár úr, hogyha azt, ami pirossal alá van húzva, kihagyjuk, az étel még mindig az, aminek mondják. Hát ennek a szakácsnéninek semmiféle filozófiai iskolázottsága nem volt, de józan esze igen. És az, amit a skolasztikus filozófia akcidenciának és szubstanciának, vagy lényegnek és járuléknak nevez, az pontosan megmondta. Tehát ami pirossal alá van húzva, az járulék, azt el lehet hagyni. Történet első része. Folytatom. Brüsszel, repülőtér. Többször jártam sajnos Brüsszelben, mint a Csúcshegyen, mióta Tihanyban vagyok, 25. éve vagyok Tihanyban, pedig érdemesebb lett volna a Csúcshegyre menni, mindegy. Nagyon szeretem a repülőtéri könyvesboltokat, sok hülyeség van ott, de vannak nagyon jó ilyen közösségszervezéssel, vállalatszervezéssel, személyiségformálással foglalkozó könyvek, általában top menedzserek számára. Na, hogyha én megveszek egy ilyet, akkor azt elolvasom, más Magyarországon nem vette meg, aláhúzok 3-4 mondatot, és egy évig élek belőle, és belekeverem az előadásokba, mint a féle lemezolvas, és mindenki csodálkozik, hajha. Na, korábban kiértem, 2 órával előbb, mint kellett, mint indult volna a gépem, de szép magyar szóval becsekkolhattam. Betettem a beszállókártyát a zakón, van, elnézést, hogy így vagyok. Van még szerzetes ruhám is, esetleg megmutatom délután. Betettem a zakón be, meg kell becsülni a hallgatóságot, de engedtessék meg, hogy most így izadjak csak. Betettem a belső zsebembe, megvettem egy ilyen könyvet, leültem, és beletemetkeztem, érdekes volt. 1 óra múlva benyúlok, és kiveszem, és olvasom, hogy M.R., eddig még semmi baj, Mr. Kozsenyovszki, Prága. Húha. Korzenyovszki. De ski, ott skiveli. Prága. Hűha. Hát ugye ismerik a repülőtéri világot, hogy hogyan tűnik el az embernek a bőröngye mindenféle kígyókon. Megyek oda, a kisasszony fogja a fejét, jaj, bocsánat, így úgy, amúgy. Hát ő mit csinált? Bebillegette az első pár betűmet, nyomott egy entert, és az ABC-ben rendezett ugye, beszálló kártyák közül kidobta az elsőt. Kisasszony nem nézte, nem hasonlította az útlevelemmel, akkor még nem volt ilyen E vagy I jegy. És akkor hát a bőröndöm elment Prágába, természetesen én megkaptam a budapesti gépre a beszálló jegyet, és a könyvet becsuktam, és elkezdtem tűnődni azon, hogy mi az, ami belőlem lényeges. Meddig vagyok én, vagy mikortól kezdődök én, vagy mi az, amit belőlem el lehet hagyni. Ez a történet másik része. Ugye az egyik, ha a pirossal aláhúzottat kihagyjuk, az még mindig az, de belőlem. Meddig vagyok én az, aminek mondanak? Az vagyok-e, aminek mondanak? Keresztény vagyok-e tényleg? Vagy csak névleg? Manapság nem ritkán találkozom olyan nem katolikus keresztényel, aki azt mondja, jaj, most nekünk nagyon össze kell fogni. Na miért? Hát ugye a közös ellenség miatt. Na, a csodát. Össze kell fogni, pontosabban, testvérként kell élni, de nem a közös ellenség miatt, hanem a közös Úr miatt. Azért, mert hiszek egy Istenben, hiszek. És Krisztus nekem a megváltóm. Ezért kell, mert neked, neki, nekünk, nekem ugyanaz a megváltóm, és éppen ezért világbotrány az, hogyha nem fogadjuk el egymást. A keresztények közötti beszélgetés, nem párbeszéd sokszor, beszélgetésnek a tartalma általában miből áll. Elkezdünk beszélni egymásról, hogy te így ezt, én úgy azt, de te azt másként, én ezt megint csak másként. Elkezdünk beszélni egymásról. Ahelyett, hogy mernénk hitvallást tenni arról, hogy nekem személy szerint a názáreti Jézus kicsoda. Nagyon örültem annak a kijelentésnek, hogy Péter mondja, megyek halászni. Mi történt ott a galileai tópartján? A galileai tópartján Jézus megszólított, néven szólított nagyon különböző embereket. És azt mondta, hogy jöjjetek utánam. És akkor ezek az emberek a biztosból, a biztos megélhetésből, attól, amihez értettek, elmentek egy személyes kapcsolat miatt valakivel, akiről még nem tudták, hogy kicsoda, akivel kapcsolatban hallottak kritikákat is, hát ki ez az ácsfia? Hát hogy jön ez ahhoz, hogy... Meg hát itt vannak a rokonok is, tehát ez tulajdonképpen senki, és akkor ezek az apostolok még nem tudják, hogy ők apostolok, mert még nem küldettek, de elhívattak. Ezek az apostolok hallgatják Jézust, aki tanít, nézik Jézust, aki cselekszik, aki körül a világ megváltozik. És mi történik? Többször rendszeresen félreértik, ott a kenyérszaporítás után emlékezünk rá, ilyen ember kell nekünk, királyá kell tenni, ingyen kenyeret oszt, nagyszerű, ez a milyen. Nem is ígéri, megcsinálja, na, ő rá szavazunk. Akkor gondoljunk arra bizonyos virágvasárnapi köszöntésre, Hozsanna Dávid fiának. Itt van, igen, itt van a messiás, a politikai messiás. Aztán Pilátus fölteszi a kérdést, miután kiszolgáltatják neki, tehát király vagy te? Igen, de az én országom nem ebből a világból való. Erről az országról Jézus beszélt már, mindjárt a kezdet kezdetén erről beszélt, tessék megváltozni, térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. No, ezek az emberek úgy látják, hogy mindennek vége, amikor gonosztevőként Jézust megfeszítik és eltemetik. Aztán egyszer csak üres sírt találnak, aztán Jézus megjelenik számukra, ott azon a vidéken, ahol éppen megszólította őket, 12-szer adatott meg, hogy eljutottam a Szentföldre, számomra mindig óriási élmény valahol a Genezáreti tó partján lenni, vagy hajózni azon a vízen, ahol Jézus hajózott, mindegy, hogy hány méteres volt akkor a víz, de csillagok ugyanúgy álltak, ugyanúgy lefelé nyúlt a göncölnek a rúdja, nem úgy, ahogy itt mi nálunk áll, megjelenik a föltámadás után, aztán elköszön tőlük, ott az olajfák hegyén, és még ekkor is félreértik, akkor most akarod helyreállítani Izrael országát. Jézus küldi őket, menjetek az egész világra, és tesz nekik egy ígéretet, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Megyek halászni, miután úgy látták, hogy befelegzett minden, nem érdemes ezzel foglalkozni, megyek ahhoz vissza, amihez értek. Halászni úgy, ahogy tudok. De érdekes, ez a megyek halászni a föltámadás után, vessétek ki a hálót, mondja Jézus. De az apostolok mondják, hogy egész éjszaka fáradoztunk, és nem fogtunk semmit. Ők, akik értettek ahhoz, amit tenni kell, tudták, hogy hol kell halászni, és nem fogtak semmit. Jézusnak, a nem halásznak, ennek a furcsa rabbinak a szavára, a te szabadra. Kivetem a hálót, és akkor annyi halat fognak, hogy szakadoznak a hálók, és ez olyan fantasztikus élmény, hogy a halaknak a számát is leírja János evangélista apostol. Ami nagyon fontos az életünkben, ami nagy élményt jelentett, arra kristálytisztán emlékezünk vissza. Ami valóban életet alakító volt. Jöhet akármi, arra az élményre világosan emlékezem. És akkor rádöbbennek ezek az emberek, akik Jézussal együtt jártak, hallgatták a tanítását, látták a cselekedeteit, hogy amit láttunk és amit hallottunk, arról nem hallgathatunk, hanem az élet igéjét hirdetjük nektek, és ezt le kell írni, és rögzítik. És ki így, ki úgy, ahogyan éppen visszaemlékezik, a lényeg ugyanaz. Zárójel. Különböznek az evangéliumok itt, ott, amott. Egyik iskolatársam egy évvel idősebb nálam azzal az ötlettel állt elő, hogy mi, akik még élünk, és Pannonhalmán átéltük 1956-ot, mi próbáljuk leírni, hogy mi történt, hogyan történt, ki mire emlékezik vissza. Érdekes, ugye érettségi találkozókon is össze tudunk veszni azon, hogy vajon a Szent Benedek szobornál, a gimnázium sarkánál géppuska, vagy pedig páncélos állt. Nem, a páncélos az a könyvtár sarkánál állt. Nem, ott is állt, mondja a másik, meg lenn a kosaras dombon, meg volt géppuska a boldogasszony kápolna felé is. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen, kis módosítással, de hitelesen elmondjuk azt, amit átéltünk. Az üzenet ugyanaz, de a megfogalmazásban van különbség. Kiki a maga egyéniségének megfelelően, és ami a legjobban megérintette, azt adja tovább. Leírják az evangélisták. És megszületik négy evangélium. Hadd ne tartsak Szentírás tudományi előadást, egy, nem értek hozzá, kettő, ennek az összejövetelnek most nem ez a feladata, hogy melyik honnan vette, milyen forrásból, hogy Márk és Máté, illetve Lukács, az úgynevezett szinoptikusok, együtt lehet nézni őket, illetve a János miben különbözik és miért, ugyanarról beszélnek. És akkor jön Pál, aki közvetlenül nem találkozik ott a galileai tó partján Jézussal, de van egy élménye, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem, megváltozik az élete, és az üldözőből hirdető lesz, és egy okos ember, és ismeri azokat az írásokat, amiket megszerkesztettek János, Máté, Márk és a többiek. Ez nem innen felülről jön?
Nem. Nagyon melegen van.
Végül is mindegy, hogy miben halunk meg. Csak tisztességesen. Igen. És most nem tudom, hogy ha itt most mindannyian megfulladnánk, hol írnának erről? És milyen különböző módon számolnának be arról? Ja, Richard atya annyit beszélt, hogy nem bírták ki, és elpusztultak. Vagy. Tehát sok minden lehetne. Na, evangélisták, Pál, aki nem találkozott Jézussal, úgy, mint az evangélisták, nincs neki primér élménye, szekundér élménye van, találkozik az apostolokkal, evangélistákkal, és megpróbálja a rendszerbe fogalni azt, amit még nem foglaltak rendszerbe, hanem élményszerűen, majdhogy nem, még csak nem is naplószerűen, de élményszerűen megfogalmaztak, leírtak az evangélisták. Jó. Eltelik néhány évtized, és akkor jönnek az egyházatyák, akik elkezdenek arról írni, amit Pál megfogalmazott, és vitatkoznak, hogy ezt így értette vajon, vagy úgy értette vajon Pál. Ezeknek az egyházatyáknak, Augustinusnak sincs primér élménye, Nagy Szent Leónak sincs, és a többieknek sincs. Ellenben nagyon jól ismerik mindazt, amit előttük írtak, és megpróbálnak spekulálni, rendszerezni. Létrejön az, amit úgy hívunk, hogy szisztematikus teológia, és ahogyan megyünk egyre tovább, úgy kristályosodnak ki bizonyos megfogalmazások, amelyeknek aztán a primér élményhez már nem sok közük van. Most nem akarok a protestantizmus keletkezéséről beszélni, de bocsánat, megérdemeltük, mi katolikusok.
Ők is csinálták.
Hát a katolikusok csinálták. Hát tulajdonképpen ilyen az ősforrás. Hát tulajdonképpen mindenki, aki itt van, közös forrása megy vissza. Na jó, de aztán elágasztunk, ugye? És a...
Ez a római.
Ajjaj.
Ebben ne menjünk bele.
Hosszan lehetne erről beszélni, meg arról is, ugye, hogy a protestantizmuson belül is miféle árnyalatok keletkeztek mindjárt az elején, és miféle hangsúlyeltolódások, és arról kezdtek beszélni, hogy mit mond a másik, nem pedig arról, hogy mit mond Jézus, illetve nem arról, hogy Jézus nekem személy szerint mit jelent. Kedves barátaim, nem szeretném relativizálni azt, amit nem szabad. Nem szeretném azt mondani, hogy a tanításnak semmi értelme. Igenis, nagyon fontos, hogy tudjuk, és lehetőleg világosan tudjuk, és ne elképzeljük, hanem próbáljuk meg tudni, amit tudni lehet. És van egy nagyon-nagyon keserves tapasztalásom, hogy mind a katolikus, bocsánat, hogy így fogalmazom, gyalogeszű hívő, mind a protestáns gyalogeszű hívő olyan furcsaságokat gondol a másikról, aminek a tudatában egyáltalán nincs a másik, és egyáltalán nem gondolja azt. És ez kölcsönösen így van. Hogy ki miben nem hisz. Nem az, hogy ki miben hisz, hogy ki miben nem hisz. És hogy mit jelent végül is a közös Úr mindannyiunk számára, az elsiklik. Történelmi bűnök, hibák, harcok, föl lehet sorolni. Ez mindig az. De bocsánat, az Úr nekünk nem jövőt akar ajándékozni. Most... De jó, hogy nem az enyém szó. Igen. Volt már olyan, hogy prédikáció közben megszólalt az enyém. Miután szépen fölhívtam a figyelmet, előtte, hogy ha megszólal valahol, én abba hagyom.
De az direkt hagyta. Direkt
hagyta nyitni. Nem. Ezt ki szoktam tenni. Félre szoktam tenni. Bocsánat. Jól látok én ott?
Igen.
Jó, köszönöm. Jó. Nem csak úgy ugye szép lassan világosodik az elmény. Ja, igen. Örülök, Attila, hogy megvagy. Nem vesztél el. Jó. Ja. No. De azt elárulom, hogy a szerb dináromat mind elvitték.
Jaj.
Jó. Na, de ez most hirtelenében egy... lazítás volt, hogy telefon megszólalás után fölismerem Orosz Attila barátomat itt.
Azért szólalt meg.
Igen. Jézus nekünk jövőt akar ajándékozni. Jöjjön el a te országod, ezért imádkozunk. Ezt tanítja mindannyiunk számára. Most nem tudom, hogy hol vagyunk.
Már csengetünk, jó?
Nem.
9 óra 47 percben vagyunk.
Az kevés, de nem a tól ig. Az ig. Igen. Jó, tehát még van egy pár percem.
Jó, nyugodtan.
Hát teljesen nyugodtan csinálom.
Csak meleg.
Talán veszik észre. Ott vagyunk, hogy Jézus felszólította az embereket, térjetek meg, alakítsátok át az életeteket. És nem a kalvinizmusnak, és nem a katolicizmusnak, vagy nem a luteránizmusnak, vagy nem az orosz ortodoxiának ígértetett meg, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt rajta, hanem megígértetett ez a Krisztusban hívők közösségének, az egyháznak. És különbséget kellene tennünk az egyház mint intézmény, és az egyház mint élő közösség, élő valóság, test, organ, szerves egység között. Sok mindent olvastam az ökumenizmusról, sok minden megegyezést, sok minden fenntartást, hogy ezért legyünk tartózkodóak, ezért legyünk óvatosak. A katolikus egyház most bennünket be akar szippantani. Lehet így is értelmezni, de hogyha én elsősorban keresztényként definiálom magamat, akkor kell, hogy bennem visszhangozzék a Jézusi felszólítás, hogy térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. És bár mondtam ugye, hogy Pál apostolnak nincs primér élménye, azért ugye a rómaiakhoz írott levélben fogalmazza meg, hogy mi is az Isten országa. Az Isten országa igazságosság, béke és öröm a Szentlélek által. Igazságosság, béke és öröm. Tudják, bizonyára tudják a testvérek, hogy János a bemerítő miért ott végezte ezt a jelképes cselekedetet, ahol végezte Betániánál. Nem akárhol. A Jordán partján, a pusztaság szélén, nem messze a Hold tengertől. Hallottam én ezt amit mondani fogok, a Szentföldön is idegenvezetőtől, nem ennyire határozottan. Van nekem anyai ágon egy cseh főnemes fölmenőm, később döbbentem rá, hogy én tulajdonképpen történelmi családnak is lehetnék a leszármazottját, az vagyok, de nem tudtam. Mindegy, Harant Kristóf, reneszánsz zeneszerző, hogyha azt mondom, hogy Kristóf Harant valaki csenek, akkor azonnal, hú, igen, ő volt valaki, ő bejárta így mondja, Arábiát. Hát az Arábia, Palesztina, tehát az, amit mi Közel-Keletnek mondunk most, és Keresztény Ulisses címmel megírta az úti élményeit. Eljutottunk oda is, mondja, ahol János keresztelt. Ott akkor a víz kisebb volt, át lehetett menni, most le se ér az embernek a lába, mondja. És itt, ezen a helyen szoktak megfordulni a halak, nagy csapatban, mert hogyha tovább mennének, akkor dökként érkeznének a Hold tengerbe. Ugye a Jordán, édes víz, fakad a Hermon tövében, bele a Genezáreti tóba, Jordán kifolyása, nem ott volt, ahol most a baptista bemerítőhely van, hanem odébb kicsit, és megy le a Holttenger felé, és ahogyan közeledik a Holttengerhez, úgy változik a víz minősége, és körülbelül ott, annál a gázlónál a halak visszafordulnak, mert megérzik, hogyha tovább, akkor vége. Ezért végzi János itt a bemerítést, hogy emberek, tehát kimennek hozzá tömegével, emberek, bemerítkezünk, és tessék másként élni. És Jézus szolidaritást vállal ezekkel az emberekkel, és ezért megy ki Jánoshoz, és vállalja ő is a bemerítkezést, és hirdeti meg utána az Isten országát, térjetek meg, alakuljatok át, mert elközelgett az Isten országa. A közös bennünk valahol itt kell, hogy legyen, hogy vajon megvan-e bennünk a tényleges megtérés, vagy pedig hagyományok őrzői vagyunk. Vagy tudósok vagyunk, akik az apostolok primér élményei után keletkezett áttételes írásokat elemezzük, és azokból írunk manapság PhD szintű disszertációt, ugye? Nem a tudományosság ellen beszélek, bárcsak minél többen lennének, akik valóban elmélyülten tudnának foglalkozni szentírással, egyháztörténelemmel, dogmatörténettel, és sok minden egyébbel kellene, de sokkal fontosabb ez, hogy térjetek meg, és mindannyian részesültünk a keresztségben. És vajon a keresztségnek a vállalása az elevenen él-e bennünk? Vagy pedig tartozunk egy történelmi egyesülethez, aminek megvannak a szokásai, megvan a maga naptára, ekkor ezt ünnepeljük jobban, akkor arra nézünk jobban, aztán látjuk, hogy vannak mellettünk hasonlóak, akik sok mindenben közösek, de mások sok mindenben mások. Vajon egyek vagyunk-e a megtérésben? És nagyon örülök annak, hogy hallottam a sót. Ez a társadalom, amiben élünk, ez beteg. Hogy mennyire beteg, nem az én feladatom most ezt elemezni, közelmúltban tartottam. Ha jól emlékszem, először éppen Bács-Fekete-hegyen tartottam meg azt az előadást, aminek a címe Európa családok nélkül. Egy kísérteties számsor birtokában vagyok, hogy a magát kereszténynek nevező Európa mennyire nem vállalja önmagát. Önmagunkat vállalni, tulajdonképpen, ha vállaljuk a kereszténységet, nem lehet nem vállalni önmagunkat. És akkor az értékrendünk egy picit más kellene, hogy legyen. Hadd hivatkozzam Ferenc pápára, engedhessék meg nekem, hát végül is pápista vagyok, ugye? Ugye? Aki azt mondja, hogy a kereszténységnek a legnagyobb ellensége a konzumizmus, van pénzünk, még el nem viszik, aztán vesszük nyakló nélkül, mert ez önnek jár. Nem, hogy kell vagy nem kell, ez önnek jár. És most akciós, le van szél, sale, szél, rajta, menjünk. Ha kettőt vesz meg, akkor ennyit takarít meg, és egyiket sem használja, de ennyit megtakarított. Na, konzumizmus, hédonizmus, hát végül is nem azért vagyunk, hogy jól érezzük magunkat. Jézus nem kívánja, hogy rosszul érezzük magunkat, de nem azt kívánja, hogy beleragadjunk a pillanatban, hogy elkábítsuk magunkat. Individualizmus, én egyszer magamban. Mi közöm a többihez? A kereszténységnek a lényegéhez tartozik a szolidaritás. Szolidaritás a másik emberrel. És a kereszténységnek a legnagyobb ellensége a langyos kereszténység. A langyos kereszténység. Tehát nem éljük meg azt, amit vallunk. És ezzel én nem másokat akarok bírálni, hanem saját magamba is kell tekintenem, hogy mennyivel határozottabban, mennyivel radikálisabban kellett volna, és a még számomra hátra lévő, nem valószínű, hogy sok időben, hogyan tudom hitelesen képviselni azt az országot, amit Jézus meghirdetett. És nem a katolicizmust kell képviselnem, bocsánat, nem a protestantizmust kell képviselnem, hanem a krisztusi értékrendet, azt a krisztusi értékrendet és azt a békét, amit a világ nem tud megadni. Most ahhoz, hogy képviselni tudjam a krisztusi értékrendet, nagyon is segíthet a hagyományos egyházi közösségem. A protestáns vagy a református legyen hűségesen jó református. A katolikus legyen jó katolikus. És nem olvasom sehol a Szentírásban, hogy gyűlöld a protestánsokat, vagy utáld a katolikusokat, sehol az ég világon. Ellenben azt ilyesmit olvasok, hogy éhes voltam és adhatok ennem, szomjas voltam és adhatok innom. Ez tulajdonképpen a szolidaritásnak a kifejezése. És ebben a szolidaritásban is közösek lehetünk. Jézus elhívása, és Jézus a Jézus által kapott küldetés alapján. És ezt a küldetést mindenki megkapta. Bencés szerzetes vagyok. Mondtam, hogy ide Stóva 60 éve. Szent Benedek atyánk a regulában, a szabály könyvében, amikor valaki csatlakozni akar a közösséghez, következőt ajánlja és kéri, hogy jól vizsgálják meg a jelentkezőt, hogy vajon valóban az Istent keresi-e. Nem azt kéri, hogy jól nézzék meg, hogy alkalmas-e a tanításra, vagy túl van-e olyan kézügyessége, hogy akár ötvös is lehetne, hanem vajon valóban az Istent keresi-e. Hogyan keresem az Istent, és hol keresem az Istent? És hol találom meg az Istent? Ebből a mi szépséges európai keresztény társadalmunkból kiveszett az érzék a szent iránt. Semmi sem szent. Semmi. Nem szent a tulajdon, nem szent a hűség, nem szent a férfi és nő kapcsolata, nem szent a szülő és gyermek kapcsolata. Folytathatom hosszan, hogy mi az, ami nem szent. Vajon rá tudunk-e csodálkozni az életre, ami szent? Föl szoktam tenni, főleg gyerekeknek a kérdés, hogy gyerekek, tud-e az ember űrhajót csinálni? Ajjaj, persze. És akkor sorolnak nekem ilyen-olyan, amolyan űrhajót. mutassatok nekem valakit, aki tudna csinálni egy szúnyogot. Az első reakció, minek? Jó, akar, jó. Hát épp elég van, és éjfélkorig bejön, ugye? Ha a villany égve marad. Akkor alkozunk, és azt mondom, jó, akkor Katica bogár mégiscsak szebb, mutatósabb. Mutassatok nekem valakit, aki tudna csinálni egy Katica bogarat. És nincs. És rá kell döbbennünk arra, hogy mi az életnek nem vagyunk urai, csinálói, legfeljebb továbbadói, illetve pusztítói. És nagyon is felelősek vagyunk az életért. Rácsodálkozni. Rácsodálkozni arra, hogy egy elvetett mag kisarjad felnő. Igen. Vagy azt, hogy például kukacból, meg ki tudja miből, lesz 6 tojás, ilyen picike, ami összességével jóval nagyobb, mint az a rozsdafarkú, amelyik befészkelt a belső udvarunkban lévő ciszternába, és kikelt mind a 6. Most sajnos csak 3 van, alig hanem kidobálták egymást. És akkor állandóan jár kell a sötétebb a hím, és a szürkébb a nőstény, és etetik ezeket a fiókákat, és kukacból felnő az a fióka, aztán tovább adja az életet. Ez számomra csoda. Egy televíziós beszélgetésben véletlenül megemlítettem azt, hogy számomra csoda, amikor a címege újra és újra megtalálja benn az udvarunkon a hársfán a fészek odút, és bebújik abba a kis lukba, honnan tudja. Hát kaptam 17 oldalas levelet valakitől, amiben elmagyarázza nekem, hogy ez egyáltalán nem csoda. Hát persze, hogy nem úgy csoda, hogy a természet rendjét felfüggesztette volna az Isten, de csoda. Csodálatos. És hogyha teljesen elveszítjük a kapcsolatot az élettel, a valós élettel, akkor nagy baj van. Na de próbáljunk exaktabb módon fogalmazni. Bár oroszt, kommunistával nem vagyok hajlandó egy asztalhoz ülni, oroszt és irodalmat tanítottam. Egyre inkább tisztelem a matematikusokat, mert a matematika az a tudomány, amely rá tudja vezetni az embert arra, hogy valami úgy van, ahogy van, tőlem függetlenül. Akár akarom, akár nem. A valóság elfogadása. Nem álomvilágban kell élni, hanem elfogadni a valóságot. Ilyet is szoktam mondani, hogy a Tihanyból jöttem, ugye innen a legszebb Tihany. Jó, tessék megnézni, a templomot nem akárhogyan építették, és hogyha egy faluban több templom van, és meg akarom nézni, hogy melyik a régebbi, és az egyik így áll, a másik úgy, a harmadik amúgy a főtéren, akkor nézzem meg, hogy melyik áll kelet-nyugat irányba, melyiket keletelték. Nem azt kell nézni, hogy a tornyon kakas van, csillag van, két kettős kereszt, vagy szimpla kereszt, nem azt kell nézni, melyiknek a tengelye áll a fölkelő és a lenyugvó nap irányában. És nagyon kérem, semmiféle politikai felhangot ne érezzenek bele, de én tőlem beleérezhetik, a szél hol jobbról fúj, hol balról. A nap ellenben mindig ott kell föl, keleten, és mindig nyugaton. És most nagy kérdés, hogy én keresztény ember igazodom-e a valósághoz, a felkelő naphoz, és ha jól emlékszem, a református énekes könyvben is szerepel hasonló ének, Krisztus ki vagy nap és ura. Ugye?
Igen.
Persze, bizony persze. Krisztus ki vagy nap és világ. Minket sötétségbe hagy. Igen, így van. Én azt mondanám, kedves barátaim, kedves testvérek, ha megtaláljuk, énekeljük el ezt, és pár percen van, állok rendelkezésükre.
500. oldalon van a 352-es ének. Nem, bocsánat, hanem a 352-ig.
500.
Krisztus ki vagy nap és világ.
Ez 500. ének, bocsánat, nem az oldal, hanem...
Ne tantan fejből is tudjuk.
Tudjuk.
Krisztus ki vagy nap és világ.
Szép, régi Gregorián dallam egyik variánsa. Ez az esti, a latin egyháznak esti imádságából egy himnusz, amit szépen átment a protestantizmus, és Éva. Köszönöm szépen, hogy elénekeltek.
Köszönöm.
Tessék parancsolni.
Jó? Ja.
szabad legyen egy rövid napirendi megjegyzést tennem, mi a Richárd atyát ebédre várjuk, és remélhetőleg ebéd utáni megbeszélésünkön is maradhat. Nem tudom ezt, hogy mennyire megvalósítható.
Én most megyek.
El kell
és találkozom majd.
Jó, akkor a templomba találkozunk. Akkor szabad legyen egész röviden, mielőtt belemélyedünk a továbbiakba, szolgáltunk nevében nagy köszönettel meghálálni azt, hogy a testvérek közé jött. És ebből az alkalomból emlékül hadd adjam át, nékünk volt egy 56-os megemlékezésünk, amit három éve kötetbe gyúrva az anyagját megjelentettük, és ezt a kötetet szabad legyen emlékül átadnom. Továbbá akkor megkérem majd a mi pénztáros asszonyunkat, emlékét, hogy a mi, hogy mondjam, anyagiakban kifejezhető köszönetünket is átadja.
Azt el lehet felejteni. Azt már elfelejtettük. Tihany nem távolság.
Nem a távolság, hanem a tisztelet
díjén. Értem.
És a számunkra nagy megtiszteltetés.
Akkor bekerül a persébe.
Megtiszteltetésen túl mi a támogatási kérvénybe azt megjelöltük, hogy tiszteletdíjjal honoráljuk az előadóinknak. Úgyhogy ezt aztán, hogy azt... Jó,
ennyi. Tehát, hogy a pályázati pénz is el kell számolni, írom a magamban. Rendben, nem is kell.
Nagyon szépen köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
Isten áldjon.
Igen. Én ugye egy valamit kifelejtettem, hogyha tudtam volna, hogy ezt kapom a kezembe. Az ökumenének az újkorban van egy nagyon sajátos formája, ez a vértanúság ökumenéje, hogy együtt méltattunk arra, hogy Krisztusért szenvedjünk. És ez olyan mélységben hozott közel bennünket, amely mindenféle szervezetet felülmúl, és sokkal lényegesebb, hogy ugyanazért a Krisztusért adta életét nagyon sok szolgatárs, vagy egyszerű, hitvalló, katolikus, protestáns, ortodox, és sorolhatnám tovább.
Mivel az atya nem tud itt maradni, így akkor arra kérlek, testvéreim, hogy tegyétek fel a kérdéseket, mert akkor kihasználjuk, hogy válaszolja meg. Én csak egy dologgal szeretném úgymond kiegészíteni. Annak idején, mikor Münchenbe helyettesítettem, a konzulátusról ugye jött a főkonzul, aki egy erdélyi unitárius ember volt. És mindig, mikor megláttam, akkor úgy köszöntem neki, és ezért a mondatomért jött el mindig, egy az Isten, az is magyar. Na, akkor tessenek hozzá.
Bukarestben másképp gondolják.
Legalább hallottam a előadást, éppen azért, mert tiszteltük Barnabás Károlyt, a másik barátom, Szegi Ászlót.